Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Legelőször a kedves gyermekekhez szeretnék szólni. Hát úgy látom, hogy szép számmal itt sorakoztok elől. Szerintem nyugodtan maradhattok a helyeteken. Tudjátok, gyerekek, nekem gyermekkoromban, hogyha visszaemlékezem, volt egy olyan esemény, vagy egy olyan jelenség, amivel engem ki lehetett kergetni a világból. Ezt úgy nevezték, hogy memoriter. Tudjátok, mi az, hogy memoriter? Memoriter. Talán nem mindenki tudja, kisebbek, kevésbé. Irodalomból meg kellett tanulni verseket, és bizony nem is keveset, hanem időnként hosszú verseket, akár az egész himnuszt például, és nagyon nyögvenyelősen ment nekem, nem tudom, ki szerette a memoritereket irodalomból, viszont egy előnye van ennek az, hogy javítja a memóriát. De az, hogy mi az, hogy memória, azt tudjátok, ugye? Memória. Az emberi agy úgy működik, és a ti agyatok is, sőt, egészen jól, jobban, mint nekünk felnőtteknek, hogyha valamit gyakrabban ismételtek, akkor mi történik az agyban? Ki tudja? Ha valamit gyakran ismételtek, esetleg memorizáltok, ugye? Tehát megjegyzitek, akkor az agy úgynevezett memóriasejteket alakít ki, és azt rögzíti, archiválja, rögzíti. És ezért az emberi agy úgy működik, hogy amivel sokat foglalkozunk, azt az agy raktározza. Ezért előbb-utóbb minden emberről kiderül, hogy mivel foglalkozik sokat. Arról beszél szívesen, mert az van az agyában, azt raktározta az agy. Szeretném megkérdezni a kedves gyermekeket, hogy van-e a Bibliából olyan rész, amit ti már megtanultatok? Akár egy sor, akár egy versszak, egy Biblia vers. Természetesen nem feleltetésről van szó, vagy számunkérésről, hanem hogyha valaki megkérne mondjuk egy felnőtt azt kérdezni, hogy kedves kisfiam, vagy kislányom, neked a te fejedben mi maradt meg a Bibliából, akkor ti mit idéznétek szívesen? Mi az, amit anyu vagy apu gyakrabban olvasott, amiről gyakrabban beszélgettetek? Tudtok-e szó szerint idézni Biblia verset? Igen? Halljuk. 23. Zsoltár. Hát nincsenek véletlenek, és nem beszéltünk össze erről a felnőtteknek, mert valóban a 23. Zsoltár, és ez melyik Zsoltár? Tehát mi a címe a Zsoltárnak? Vajon? Ez a jó pásztor. Én azt hiszem, hogy szinte minden gyermek legelsőként, vagy másodszor ezzel találkozik, a jó pásztorról szóló Zsoltár. Ki írta ezt a Zsoltárt? Melyik nagy király írta ezt a Zsoltárt? Igen, köszönöm szépen. Dávid király írta. Valaki el tudná ezt kezdeni? A gyerekek közül? Tehát a jó pásztor, a 23. Zsoltárt valaki el tudná kezdeni? Egy kis memóriafejlesztés. Szeretném egyébként javasolni azt, hogy tanuljátok meg ezt a Zsoltárt, mert hasznos lesz a későbbiekben is. Igen? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Szeretném kérni, hogy folytassátok, nyilván nem szeretném az idősebbeket ezzel fenntartani, hogy végig mondjuk. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Szeretném megkérdezni, és ezt a felnőttektől is kérdezném, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy milyen igék vannak ebben a Zsoltárban. Igék, tehát ugye cselekvés, történés, létezés, ismerős, ugye. Milyen igék vannak a 23. Zsoltárban? Elmondhatom? Nyugtat, terelget, ez a második vers, lelkemet megvidámítja, tehát megvidámít, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Míg ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Folyamatos jelen, velem vagy. A te vesződ és a te botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Majd azzal fejezi be Dávid a Zsoltárt, bizonyára jóságod és kegyelmed kísérnek vagy követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakom. Nagyon kifejezőek ezek az igék, hogyha megfigyelitek, mert az igék árulják el, hogy mi Isten telve az emberrel. Nézzétek meg, most csak egymás után olvasom ezeket. Nyugtat, terelget, megvidámít, vezet, nem félek, velem vagy, vigasztal, asztal terítesz, elárasztod a fejem, követ, és lakozom. És ha megfigyelitek, akkor ez mind egyről szól. Hogyan foglalnátok ezt össze egy vagy két szóval? Hogy Isten mit tesz az emberért az emberrel? Mégül is egyszerű a kifejezés, az Isten szeretet, ugye? Az Isten szeretet. Én kívánom azt a gyerekek számára, hogy próbáljátok megtanulni ezt a 23. Zsoltárt, nem hosszú. És amikor nehezebb élethelyzetben vagytok, próbáljátok ki, hogyha elkezditek ezt magatokban mondani, életbe lépnek azok a bizonyos memóriasejtek, akkor milyen hatással lesz ez rátok? Hogyha a Jóisten tényleg ő ihlette ezt a Zsoltárt, akkor ez működni fog, és nyugalmat fogtok találni. Remélem, hogy sikerülni fog ezt a Zsoltárt megtanulni. Nagyon szépen köszönöm a hozzájárulást a Zsoltárhoz, és szeretném olvasni az alapigét, János evangéliuma, és nyilván nem véletlen, hogy ezt választottam, 10. fejezetéből az első verstől olvasom. Tehát így olvasom János 10:1-től Jézus szavait. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló, aki pedig az ajtón megy be a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Olvasnám az 5. verset még hozzá. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. A 6. verset is olvasnám még. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólt nekik. Kedves gyülekezet, ez a jó pásztorról szóló példázat. A Biblia megkülönböztet egyébként hasonlatot, és megkülönböztet példázatot. A hasonlat, paroimia kifejezés a görögben, jelképes beszéd, példabeszéd, és van a paraboli görög szó, ami példázatot jelent, történet vagy természeti kép alkalmazása, amely egy-két pontra irányítja a figyelmet, törvényszerűség bemutatása a cél, csattanós kijelezett módon. Itt inkább ugye az elsőről van szó, jelképes beszédről van szó, és hát nem túl jó hírt mond el Jézus az embernek, és a gyülekezetnek sem. Tudnélik, arról beszél Jézus, hogy vannak és lehetnek, inkább így fogalmazom, lehetnek egy-egy korszakban az ő művében olyan emberek, akik jogot formálnak arra, hogy a műben irányt mutassanak. Abban az időben a farizeusok voltak ezek és az írástudók, azonban nem hitelesen mutatják be Krisztust. Maga a jópásztor példabeszéd vagy példázat három fő részből áll. Az első, Jézus bemutatja önmagát, mint a juhok ajtaja. A második, bemutatja magát, mint jó pásztort, és jelzi azt, hogy vannak nem jó pásztorok, vagyis hamis pásztorok. A harmadik és legszebb rész egyben pedig az, amikor a kapcsolatot föltárja a pásztor és a juhok között. Ez lesz egyébként a legjobb hírem ennek a gondolati körnek. Szeretném föltenni az elméleti kérdést nektek, hogy ki ez az ajtónálló. A harmadik versben ezt olvastam, ennek, tehát a pásztornak az ajtónálló ajtót nyit, a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket, ki az ajtónálló. Tehát azt látjuk, hogy nem Jézus az ajtónálló, mert ő a pásztor. A régi időkben volt egy főpásztor, és voltak segédpásztorok. A segédpásztorok tulajdonképpen az akol felelős gondviselői, akik hát ugye abban az időben tisztán tartották az aklot, figyeltek a nyájra, észrevették a különböző problémákat, betegségeket, de a főpásztor volt az egésznek a feje és vezetője. Ez a kép, ez jelzi számunkra, jelezheti, hogy Jézus Krisztus az ő nyáját bizonyos értelemben vezetőkre is bízta. De majd fogjuk látni, hogy nem tőlük függ a nyáj üdvössége önmagában, és ez lesz, ahogy mondtam, az egyik nagy jó hírem ennek a kérdéskörnek. Tehát van egy főpásztor, aki Jézus Krisztus, és vannak segédpásztorok, ők az emberek, a gyülekezetek megbízott vezetői. Őrájuk az jellemző, és ez egy primer elsődleges feltétel, hogy az ajtón állónak ismernie kell valamit. Mit kell ismerni az ajtón állónak? A főpásztornak a hangját. Nagyon nagy baj, hogyha a segédlelkész, illetve a segédpásztor nem ismeri a főpásztornak a hangját, és majd szintén látni fogjuk, hogy a juhok is ismerik a főpásztornak a hangját, tehát nincs semmi sem véletlenre bízva. A 7-től a 9. versekig is szeretném tovább folytatni az olvasást, majd szeretnék visszatérni ezekre a részekre. A 7. verstől, mivel ugye nem értette a nép azt, amit Jézus nekik mondott, újra mondta azért nekik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Tehát megkezdi a beazonosítást. A juhoknak ajtaja. Megfigyeltétek, ugye, hogy az ószövetségi rendtartásban is szinte minden, sőt, minden Jézusra mutatott. Akár ugye a mosdómedence, tehát a megtérés, maga a templom. A templom Jézust jelképezte? Ugye azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt. Ott volt a gyertyatartó, a szent kenyerek asztala, a szentek szentje. Tehát minden Jézus Krisztusra mutatott, és ebben a példában is azt látjuk, hogy ő az ajtó. Mit jelent az, hogy ő az ajtó? Ugye az ajtó, amit megnyit tulajdonképpen az ajtón álló, tehát az emberi segédpásztor, ez az ajtó Krisztus. Ugye ez azt jelzi, hogy csak egyetlen úton és módon lehet Isten művéhez hitelesen és valóságosan tartozni. Jézus Krisztus által. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy előfordulhat, hogy valaki Krisztus ajtaja nélkül kerül a gyülekezetbe? Ez egy nagyon kínos kérdés egyébként. Mert ugye a jó pásztor példabeszéd azt jelzi, hogy egyetlen egy út van, ahogy be lehet jutni egy báránynak, ugye itt az emberről van szó, ebbe az akolba, Isten művébe, ez pedig a Krisztus ismerete által. Tehát a jó pásztor hangjának hallása által. De előfordulhat, hogy valaki úgy kerül be az akolba, hogy nem az ajtón megy be. Nem az ajtón kerül be. Ez lehet az ő hibája is, lehet a segédpásztor hibája is. És itt szeretném folytatni. A 8. vers így szól. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Azt hiszem, egyértelmű a beazonosítás, és egyre merészebb dolgokat olvasunk, ha lehet így fogalmazni, egyre mélyebb. Számomra az egyik legmegdöbbentőbb a Bibliában az, hogy Jézus nem csak dicsér, sőt. Ami engem meggyőzött, amikor döntenem kellett, hogy a Bibliát elfogadom-e Isten szavának, vagy nem, akkor átnéztem számos történelmi dolgot. A fönnmaradásáról a Bibliának, hogy írták újra, vajon lehet, hogy emberek írták, lehet, hogy nem emberek írták, de a legdöntőbb érv számomra az volt, tudjátok, ha az ember ír egy könyvet, még egyszer mondom, az ember ír egy könyvet, akkor abban dicsőítés van, ugye? Öndicsőítés legfőképpen. Ha az Isten ír könyvet az emberről, abban a könyvben nincs dicsőítés, hanem valóságos információk vannak. És itt arról beszél Jézus, kora vezetői számára, arról beszél, hogy vannak, lehetnek az ő művében olyan emberek, akikről azt mondja Jézus, itt a farizeusokra gondolt nyilván, a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és jön és pusztítson. Félelmetes, amikor ilyen jelenségek jelennek meg az Isten művében, és ez mind az Ószövetségben, mind az első századi új szövetségben, és utána is megjelent Isten művében. Tehát az ige mély, valóságos és megrázó, megdöbbentő. Tudnélik azt írja, hogy vannak, lehetnek idegenek, tolvajok, rablók és gyilkosok. Még egyszer mondom, lehetnek. Nem biztos, hogy vannak, de lehetnek Isten művében. Akik más tanítást hoznak, vagy más eljárással dolgoznak, Ellen White azt írja róluk, hogy a nem megtért tisztségviselők, akik nem Krisztusra irányítják a figyelmet, hanem önmagukra. És miért rablók? Azt írja Ellen White, hogy azért rablók, mert megrabolják a hívőket Isten valódi ismeretétől és ajándékaitól. Elméletekre, bölcsességekre építenek a Szentlélek nélkül, elfoglalják a helyet, de nem töltik be a küldetésüket. Ez az egyik legszomorúbb dolog, ami lehetséges Isten művében, és ugye erre mondja azt Jézus Krisztus, hogy kimozdítja a gyertyatartót, hogy jobban világítson. Hát szükséges és hasznos, hogy minden korszakban megvizsgáljuk azt, hogy mi mennyire halljuk a Krisztus hangját, illetve az elöljáróink, és itt ugye nyilván nem személyesen beszélek, hanem általánosan, ami elöljáróink is mennyire tudják ugyanezt a hangot meghallani. Emlékeztek az igéből, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ha ő bármikor mondana olyat, ami nem egyezik az igével, még egyszer mondom, Pál apostol, akkor hogyan kell a gyülekezetnek eljárnia? Elég egyértelmű. Tehát Pál felhatalmazta a gyülekezetet arra, hogy az ő tanításait folyamatosan összevessék a tekercsekkel. Pál apostol nem mondta azt, hogy amit én mondok, az szent és sérthetetlen, ne keressétek ezután, ne nézzetek utána, hanem szükségesnek érezte, és ugye a béra beliek különösen nemes lelkűek voltak ilyen szempontból. Jézus azt mondta farizeusoknak Lukács evangélium a 11. fejezetében, jaj néktek írástudók és farizeusok, Lukács 11.52. Jaj néktek írástudók és farizeusok, mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Máté evangélium a 23. fejezet 15. verse azt írja, megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a gyehenna fiaivá teszitek őt kétszer te inkább magatoknál. Félelmetes. És rendkívül fontos, hogy akikre Isten művében a legkisebb felelősség is bizatik, nem csak lelkészekről van szó, minden tisztségviselőről, azok a legmagasabb szintű felelősség tudattal végezzék el a szolgálatot, tudván, hogy Isten ugye minden embert az ő küldetéséről, feladatáról számon kér. Jézus azt is mondta egy másik alkalommal, János evangélium a 9. fejezetében, hogy ők azt hiszik, hogy látnak. És itt szeretnék egy picit visszalépni, tudnélik, a vakon szülött meggyógyítása előzi meg a jó pásztorról szóló példabeszédet, és erre is emlékezhetünk az egyik legismertebb történet a Bibliában. Jézus meggyógyít egy vakon szülöttet. És megkérdezik a farizeusok, hogy hogyan történhetett ez. Tehát még egyszer mondom, egy ember, aki soha nem látott, így született. Lát. És a farizeusok nem azzal kezdenek foglalkozni, hogy Jézus valóságosan ezt a csodát megtette, hanem hogy ez szombatnapon történt, tehát minden részletkérdéssel foglalkoznak. És egy nagyon picit megmosolyogtat engem, amikor a vakon szülötted, aki már immár lát, megkérdezik a farizeusok, hogy ő kinek vallja ezt az embert, és ez hogy történhetett meg. És az ember józan paraszt ésszel azt mondja, én nem tudom, hogy ez az ember honnan való, csak egyet tudok. Én nem láttam korábban, és most látok. És én megfogalmaztam magamban, hogy az evangélium ilyen egyszerű. Az evangélium ilyen egyszerű, nem kellene ezt túlbonyolítani, mert valaki, aki nem látott, most lát. És a farizeusok, akik láttak fizikailag, lelkileg nem láttak. És miért mondtam ezt most el? Azért, mert Jézus fölkeresi a vakon szülöttet, de most nem mennék részletesen bele, és megkérdezi, hogy hiszel-e az Isten fiában. A vakon szülött megkérdezi, hogy kicsoda az Uram, én vagyok, aki veled most beszélek. És ő pedig azt mondja, hogy hiszek, és imádá őt. Ez az üdvösség, és mi gyakran túlbonyolítjuk elméletekkel és teóriákkal. Hiszel-e az Isten fiában? Kicsoda az? Én vagyok, aki veled beszélek. És akkor ő hit benne. Kulcsfontosságú ebben a részben, hogy ő találkozott személyesen Krisztussal. Szeretném megkérdezni, Jézus Krisztust kizárták-e a farizeusok a gyülekezetekből? Tehát magát, Isten fiát kizárták-e a gyülekezetből? Nem, hogy kizárták, hanem azt parancsolták, hogy aki hisz benne, az is kizáratik. Hát a vakon szülöttet ezért zárták ki, mert ő megvallotta. És az Isten fiát a zsidó nép kizárta az életéből. Félelmetes, amikor Jézus kizáratik a gyülekezetekből. De Jézus nem azt az embert tartja a gyülekezeti tagnak, helyesebben üdvözülöndenek, aki fizikailag minden esetben jelen van a gyülekezetben, hanem aki látja őt, aki hallja őt. Ez a kulcsa az üdvösségnek. Ezért bizonyos értelemben nem üdvösség kérdés az, hogy valakinek a gyülekezeti kiskönyve mit mond, mit tartalmaz. De nem szeretném, hogy ez valaki félreértse, ezért teszem hozzá azt, hogy szükségesek. Én szükségesnek érzem azt, hogy Isten elhívott gyülekezeti keretei között éljünk, amennyiben ő ezt kéri. Azonban nem ez a döntő szempont. Nem az a helység, vagy helyiség, ahol vagyunk, hanem az, hogy együtt vagyunk a Krisztussal, vagy nem. És ez előbb-utóbb kiderül. Az ige szerint tehát vannak azok az emberek, akik szánt szándékkal nem akarják meghallani a Jézus Krisztus hangját. Amikor Istvánt megkövezték, akkor mit csinálnak a farizeusok? Amikor István azt mondja, hogy látom a megnyílt eget, azt olvassuk az igében, hogy bedugták a füleiket. Egyszerűen nem akarták hallani. Számukra komoly problémát okozott ennek a hallgatása is. Ők azok, akik szánt szándékkal nem akarják Istent követni. Azonban ennél van egy szomorúbb helyzet is. Szeretném olvasni a 12. verset. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én inkább ezzel a résszel szeretnék foglalkozni, mert azt írja az ige, és ismét egy nagy igazságot hordoz, hogy lehetnek olyan emberek Isten művében, akik úgy érzik, hogy ők hitelesek, úgy érzik, hogy ők Isten szavát ismerik, és hogy Krisztust hallják, de mégis azt mondja róluk Jézus, hogy ők, mivel nem az ő tulajdonuk a nyáj, ezért ők elfutnak. Mikor futnak el? Amikor a próbák jelentkeznek, ugye? Van egy másik példázat, ugye ez a magvető példázata, amikor a tövisek közé esik, illetve olyan próbák érik az embert, amit miatt elhagyja az Isten művét, elhagyja Krisztust. Nagyon kell vigyázzunk arra is, hogy bármilyen felelősséget is vállalunk Isten művében, előbb-utóbb közeledni fognak, bekövetkeznek a próbák az életünkben, és előbb-utóbb kiderül, hogy valaki béres vagy nem béres. Ezek is kemény szavak. Ellen White örökzöld és nem örökzöld, vagy egy nyári növényhez hasonlítja. Amikor valaki örökzöld, akkor mitől örökzöld az örökzöld növény? Hogy a hidegben, a télben is megtartja az aktív frissességét és a zöld színét. Ugye a klorofil, a zöld szín, az mit jelez? Az életet, a netkeringést a növényben. Tehát amikor egy növény zöld, télen is azt jelenti, hogy még a hidegben és a fagyban is megtartja a keringést, az életet magában. Amelyik fa elhullatja a levelét, ott a keringés, ugye beszűkülnek a kis erecskék, a keringés megáll, a levél elszárad és lehullik. A hívők között is vannak egynyári hívők, és vannak, vagy lesznek olyanok, akik örök zöldek. De ez most nem látszik. Ez mikor derül ki? Amikor a nehézségek megérkeznek. Ezért szintén tanulságos, hogy ugye a virasztás, a vigyázás. Miért van szükségünk folyamatosan a Krisztus hangjának a meghallására? Szóval a béresek és a hamis pásztorok, ezekről szólt Jézus igen kemény beszéddel. Egyébként, ha valaki esetleg jegyzetel, Ezékiel könyve 34. fejezetét érdemes elolvasni. Persze, hogyha jó erős idegállapotban találjuk magunkat, mert az Ezékiel könyve 34. fejezet ez a hamis pásztoroknak az ítéletéről szól. Szándékosan beszéltem erről, mert muszáj erről beszélni. Én is szívesen beszélnék ennél sokkal szebb dolgokról, és fogok is, és szeretnék, de muszáj beszélni arról, hogy Isten műve az nem egy munkahely. Isten műve az nem egy olyan hely, ahova én bejárok dolgozni, és kapok érte pénzt, vagy valami jutalmat. Egész másról van szó. Olyan embereket keres Krisztus, aki lélekben és igazságban imádja őt. Akik imádják őt. A szombatiskolán beszéltünk arról, hogy a bűnös emberek között is lehet nyugalom vagy egység. Lehet a bűnös emberek között egység? Én úgy nevezem ezt, hogy érdekközösség. Érdekközösség. Amikor üzletemberek összefognak jelentős haszonreményében közöttük, általában egy ideig persze, békesség van. Miért? Mind a kettő látja a végcélt, és mi a végcél? Nem kevés pénz. Ezért hajlandó a másiknak engedelmeskedni, nem azért, mert szereti őt, mert szereti a pénzt. És ezért a világunkban az érdekközösségekben viszonylagos béke van. A munkahelyeken is érdekközösség alakul ki. Mindenki egyszerűen dolgozik. Elvárja az igazgató, hogy nyugodt legyen a munkakör, a munka minősége, illetve a munka morál, mert egy a cél, a cég haladása, ugye? A Krisztus művében nincs érdekközösség. Ezért, hogyha olyan emberek csatlakoznának a műhöz, akik nem önzetlenségből csinálják, automatikusan baj lesz belőle. Mert rájönnek, hogy itt nincs, nem terem babér. És problémák alakulnak ki. És csak azok az emberek maradnak végül Isten művében, akik teljesen levetkőzték az érdekközösség szemléletet. Akiknek már nem saját érdek, hanem egyszerűen a jóért teszik a jót. A jóért teszik a jót. Nyilván mondhatnátok, hogy itt is van valami fajta érdek, az üdvösség. És az Isten szeretete, ezt én nem nevezem érdeknek. Ez nem érdek. Kedves gyülekezet, most érnék rá végezettül az utolsó részben arra, hogy Jézus mit mond önmagáról és anyájáról. Szeretnék visszalépni a 11. vershez. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Hogyha meg kéne fogalmaznunk, hogy az egész világegyetemben mi a legértékesebb? Mi a legértékesebb az egész világegyetemben? Hogyha Isten bolygót, vagy itt mondja galaxist, hogyha valakinek Isten egy galaxist ajándékozna, az nagy dolog? Azt mondjuk igen. Szép ajándéknak számít, ugye? Egy galaxis. És itt fokozhatnám a kedélyeket különböző még nagyobb dolgokkal. Mire szeretnék kifutni? Hogy amikor Isten azt mérlegeli, hogy milyen áldozatot hozhatok meg az elbukott emberért, akkor nem galaxist ajánl föl. Jól lehet megtehetni, mert nem kerül neki semmibe. Szavával tud alkotni. És Isten mégis azt mondja, hogy első lépésként az én életemet ajánlom föl. És azt hiszem, hogy ez a kulcsa az egész Bibliának, az egész evangéliumnak, hogy én magamon azt vettem észre, hogy ha áldozatot kell hozni, akkor a kicsitől megyek a nagyobb felé. Először megajánlok 500 forintot, 1000-et? Megéri ez nekem? 5000-et, 10000-et? Visszajön ez valamikor, valamilyen módon? Elképesztő, hogy az ember számítgatja a falatot magában. Szinte ösztönszerűen. Mi hajtja Istent arra, hogy feláldozza az életét valamiért, aki nem szereti őt igazán, akinek 99%-a nem szereti őt, az emberiség. Mi hajtja Istent arra, hogy foglalkozzon velünk? Mert nem igazán kap választ az ember sem, és Isten sem kap viszonzást. Hadd kérdezzem meg, hogy 100 emberből hány hisz Istenben úgy, ahogy ő szeretné? Hány szereti őt úgy, ahogy ő szeretné? Nem sok. És még az ő gyülekezetei is elmaradnak a szeretethez képest. És folyamatosan az emberben lüktet ez a miért, hogy ugye 6000 év sok idő, Isten eddig 6000 évet szánt ránk. Miért? 6000 évet el lehet tölteni másra is, nem? Nem ránk. Miért nem hagy el minket az Isten? Miért nem hagyott minket az Isten? Miért nem teremt egy újat? Ó, milyen egyszerű. Pazarló világban élünk, ha valamink tönkre megy, mit csináltok vele? Vesztek egy újat. Nem újítod fel, nem javítod meg, nem érdekel, mert 5000 forintért, vagy 3000-ért, vagy 500-ért lehet venni egy újat. Ha valami tönkre megy, nem érdekel, mert pazarló világban élünk. Ellen White azt mondja az egyik könyvében, az egyik legpazarlóbb dolog Krisztus halála az emberiségért. Az egyik legpazarlóbb dolog, hozzáteszi, látszólag. Mert az Isten az ő életét adja nem a tisztákért, hanem a tisztátalanért. És ez érthetetlen, mert ez pazarlás. Egyébként ezt abban a fejezetben írja, ahol Júdásról, illetve arról beszél, amikor ugye a drága keretet ráönti Mária Magdolna lábára, és ugye Júdás és a tanítványok, akik a befolyás alá kerülnek, hát fölkiált, hogy mire való ez a tékozlás. Ennél sokkal nagyobb tékozlás, amikor az Isten emberi formában életét adja az emberért. Ez tékozlás. Ha valami, ez tékozlás. Miért nem a jóért adja az életét? Az emberért adja az életét. Azt mondta Jézus, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Szeretném folytatni az ígét, és egyben be is fejezni a gondolatmenetet. A 27. verset olvasnám. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél. És senki sem ragadhatja ki azokat, vagy őket az én atyámnak kezéből. Kedves gyülekezet, szeretném megfogalmazni az egész gondolatmenet kulcsát, legalábbis az én olvasatomban ez a kulcsa. Krisztus nem bízta az ő művét a vezetőkre. Szabad így megfogalmazni. Krisztus az ő művét arra bízta, hogy az egyes ember, a testvér hallja-e a hangot. És ez teljesen szakít azzal a nagyegyházaknál lévő hierarchikus renddel, hogy ha nem tudsz valamit a Bibliából, akkor mit csinálsz? Mondják a nagyegyházak, menj el a paphoz. Kérdezd meg tőle, mert hát ha valaki, akkor a pap tudja. Meg ilyeneket szoktak még mondani, hogy az én imámat nem hallgatja meg az Úr, de a pap imáját biztos jobban meghallgatja. Ilyen nincs. És a Bibliának a legjobb híre az, hogy nem függünk a másik ember szentségétől, hanem a sajátunkétől függünk. És ezért óriási felelősség nyugszik a gyülekezet minden tagján. Mert nem az a megoldás, hogy ha nem tudok valamit, akkor rohanok egy nálam nagyobb tudásúhoz. Mert neki biztos nagyobb a hite is. Egyáltalán nem biztos. Nem igazolja ezt a történelem. Hát egyszerű halászokat hívott el az Úr. Egyszerű halászokat, nem az írástudókat hívta el. És Krisztus mindig is keresi az egyszerű halászokat. Miért? Hogy kinevelhesse őket. Mert ők nincsenek megfertőzve még teóriákkal. Hanem egyszerű, logikus gondolkodású paraszt embereket, halászokat hívott el az Úr a világtörténelemben szinte mindig. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem hívja el a magasan kvalifikáltakat, de őket nehezebb megszólítani. És azt üzeni Jézus ezen keresztül, az én juhaim. Nem azt mondja, hogy az én alpásztoraim hallják az én szómat, és az én juhaimnak kötelességük az alpásztort követni. Ez nem biblikus teória, nem biblikus tézis. Az viszont igen, hogy minden egyes ember hallja az én szómat, hallhatja az én szómat. Az egység tehát nem úgy alakul ki, hogy valaki megmondja, hogy mit higgyél, hanem az egység úgy alakul ki, hogy az Isten szent lelke egyszerre minden helyen fénygyújt. A nagy reformációk, ha megfigyelitek, hogy alakultak ki, hogy növekedtek? Egyszerre különböző országokban egymástól függetlenül az Isten lelke embereket indított a változásra, az ige kutatására. És ezek az emberek, amikor egymást megismerték, örültek és örvendeztek, hogy ugyanarra jutottak el. Amikor az Isten reformációt indít, akkor ezt így teszi. Általában a gyülekezetből, az ő népéből a juhokat szólítja meg. Hozzáteszem, bibliai tanítás az utolsó időkben a hangos kiáltás kezdete. Ismeritek ezt a fogalmat, hogy a hangos kiáltás kezdete? Ez még nem a hangos kiáltás, hanem annak az előszobája, amikor a vezetők megtérnek. A lelkész megtér. Izgalmas dolog. Amikor a lelkészek megtérnek. Tehát a hangos kiáltás kezdete, ugye a proféciák szerint, amikor az Isten népének az elöljárói körében indul meg egy nagyon komoly és mély párbeszéd, igekutatás, megtérési igény. Amikor nem nyugszom azért, mert nem értek egyet a másikkal, vagy neki van igaza, vagy nekem. És nem tudom, hogy melyik az igaz, mind a kettő igaznak tűnik. Forduljunk az Istenhez. És ez a lépés, a legfontosabb lépés. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. És tudjátok, van egy másik gondolat, amit már felolvastam, szeretném még egyszer felolvasni. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Voltatok már úgy, hogy valaki beszélt nektek, vagy valakivel beszélgettetek, és azt mondtátok magatokban, hogy együtt tudok rezdülni az ő gondolataival? És volt olyan, hogy valaki beszélt, és azt mondtátok, hogy idegen nekem ez. Nem biztos, hogy ez azért van, mert én vagyok ugye ihletett, és ő nem. Lehet, hogy fordítva van. De ami biztos, az az, hogy egy a Szentlélek. Ami azt jelenti, hogy ha különböző emberek ugyanazt a hangot hallják, ott nincs tévedés. Hogyha a testvérek különböző hangot hallanak, ott valami nincs rendben. És ott meg kell az embernek aláznia magát. Ezért a reformációnak az egyik fontos eleme és lépése az, vagy az lehet, és az lesz, hogy egyszerre több testvér, ha lehet egyre több, ugyanazt a belső hangot fogja hallani, amely szinte egyre erősödik, szinte dörömből, és egyre inkább megérezzük az a rendezvényeinken, az értekezleteken, az imakörökön azt, hogy ez az a hang, amit kerestem. És akkor tölt be a Szentlélek. És ez azt eredményezi, hogy aki más hangot hall, előbb-utóbb muszáj, nincs más választás, kiszorul ebből a körből, mint a pünköstkor az apostolok közül is. És így lesz egy nyáj és egy pásztor. Az a kérdés, hogy ki dönti el, hogy melyik hang a Krisztusé. Nem bátorkodom ezt megválaszolni. Hogy két hang közül melyik a Krisztusé. Helyzete válogatja, de egy vezérvonalunk biztos, hogy van. Az ige és a profétikus beszéd. Az Isten profétikus beszéde, a bizonyságtételi beszéd. És mivel ez összesen, mint egy 40 000 oldal, azt gondolom, van iránytű. Nem egy-két oldal tömör beszédről van szó, 40 000 oldalról. Ellen White írásáról beszélek. És nyilván ez előtt a Biblia hihetetlen nagy, széles tárháza. Nem tehették meg a középkorban az emberek, hogy ezt megcsinálják, amit most én megtettem. Nem tehették meg. A valdensek bevartak a ruhájukba egy igei részt, és még ezért is megölték őket. Itt vagyunk. Itt van a fejünk, az értelmünk. Itt van a Biblia, és 40 000 oldal. Mi a kérdés? Ugye? Mi a kérdés? Vagy talán lehet, hogy mi nem tudunk kiértékelni már teljesen józanul, mert megzavartak az információk? Üresítsük meg a fejünket, és kezdjük el előről. Újra. Mint ha eddig nem tudtunk volna semmit. Megint kezdjük el olvasni. Üresítsük meg a fejünket mindentől. És újra kezdjük el imával, és alázattal olvasni a Bibliát. És másodszor megértjük. És nem fogjuk érteni, hogy eddig miért nem értettük. Mert voltak előítéletek, mert voltak vélemények. Nem számít. Mert az én juhaim hallják az én szómat. Ismernek engem, és követnek engem, és hozzáteszi Jézus, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Ki van zárva az emberi tényező? Senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, és az én atyámnak kezéből. Tehát mi nem csak Krisztus kezében vagyunk, hanem az atya kezében. Óriási dolog ez. Kívánom mindannyiunknak, hogy a jó pásztorról szóló igei részt ilyen értelemben is átgondolva, felelősen, és az igét a maga egységében, összefüggésében vizsgálva, újra és újra gondoljuk át, hogy miben hiszünk, hogy az valós-e, megáll-e az ige alapján, memorizáljunk minél több igei verset, igei részletet, mert lesz idő, amikor ezt elveszik tőlünk. El tudjátok képzelni, hogy elveszik a Bibliánkat? Igen. Nincs messze az idő, amikor ezt elveszik a kezemből és a ti kezetekből is. Nem lesz ott. Gyűlölni fogják, lehet, hogy megégetik, ki tudja. És csak az marad, ami itt van a fejben, az elmúlt évek. És akkor vissza kell emlékezni az írásra. És akkor vissza kell emlékezni az ígére. És bátorítani kell egymást, ott, ahol éppen leszünk. Az Isten adja meg ezt a kegyelmet, ezt az akaratot, ezt a motivációt, és az egymás megértésének bőséges és jó indulatát és szándékát az ő hangja szerint. Amen. Szerető, önfeláldozó mennyei Istenünk, édes Atyánk, köszönjük, hogy Te vagy a jó pásztor. Köszönjük, hogy
ezt a felelősséget, amit te képviselsz, ezt a hatalmat nem ruháztad át emberre. Kizárólag olyan segítőket vársz a mi személyünkben, akik a te hangodat hallván megnyitják az ajtót, aki szintén te magad vagy. Itt minden rád mutat, Úrunk Istenünk. Köszönjük, hogy nem kell emberekre néznünk. Köszönjük, hogy egyedül csak felfelé kell néznünk, és hogy egyenként te hívsz bennünket. És azt érezzük és látjuk, hogy olyan sok hír, olyan sok információ vesz minket körül, gyakran egyszerre többet is igaznak vélünk. De a te hangod és a te lelked egy. Szeretnénk ezt az egyetlen egy hullámhoz, ezt az egy hangot meghallani. Együtt rezdülni egymással, megérezni a másikban is a szent lelket. És hogy a másik is megérezze mi bennünk. És hogy hálásak legyünk, hogy egy lélek vezet bennünket, mert egy lélekkel ittathatunk meg. Urunk Istenünk, ennek a jegyében fordulunk hozzád, hogy elégíts meg mindannyiunkat ugyanazzal az egy lélekkel, hogy egyetértsünk a fontos és mély kérdésekben, és egyfelé húzzunk. Istenünk, ilyen tekintetben könyörülj rajtunk, imádkozunk a magunk visszafordulásáért, megtérésért, megszentelődésért, egymásért, különbnek tartván egymást magunknál. Köszönjük, hogy ezt a példát nekünk megmutattad, mert emberektől ilyen példát nem láttunk sohasem. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Atyánk, Jézus nevében. Amen.